Hatodik fejezet. Csúfos halállal lakolsz. Lars a 20 méteres mélység felett lógott. A bőrszíjak hátába vágottak. A biztonsági öv acélkampóját az egyik lépcsőfokba akasztotta. A gázpalaszt sem volt súlytalan. Ráadásul egyik kezében hozta a többi felszerelést.
Rendben!
Kiáltotta alulról Don.
Rendben!
Válaszolta Lars, pedig dehogy volt minden rendben. Életében még soha nem érezte magát ilyen kényelmetlen helyzetben. Ráadásul látta, hogy ezúttal aligha a rejtélyes lények incselkedéséről van szó. Egy meteor csak ugyan léket ütött Lanita védelmi rendszerén. Az ilyesmit semmiféle automata nem tudja kijavítani. Ha most ők nem lennének a kupolavárosban, néhány óra alatt kiszökne az egész levegő. A legközelebb érkezők ugyanolyan hideg gázlégkör találnának a kupola alatt, mint amilyen a Mars felszínén van. 2 méterenként egy-egy vízszintes fémrudat építettek be annak idején a kupolába. Ezek 15-20 centiméterre elálltak a faltól, azzal és egymással párhuzamosan húzódtak. Ezt éppen az esetleges javítások esetére készítették az építők. Lars elhagyta a létrát. Az egyik fémrudon csúsztatta lábait, miközben a biztonsági öv kampója a felette levő másikba kapaszkodott. Odalent Donnak a lélegzete is elállt egy pillanatra, mikor látta, hogy barátja testét a gázpalack és a szerszámok súlya veszélyesen kifelé húzza. De a fiú erősen kapaszkodott szabad kezével is, közben álhatatosan araszolt a rúdon a lég felé.
– Mekkora?
– kérdezte Don lentről.
– Mint a fejed! –
Lars még közelebb csúszott, aztán a sárgás műanyag gömböt megfogta a hosszú karú fémcsipesszel. Egyetlen gomnyomással elindította a gázt. A fémpisztoly végébe szerelt automatikus égőfej szikrájától azonnal lágra is lobbant, kékesen égett. A fiú hüvelykujjával eltekerte a szabályozó rovátkolt kerekét, túl nagy volt a láng. Óvatosan elengedte a rudat, a bőrszíjak ismét a hátába vágódtak. A láng körülnyalta a műanyag gömböt. Lars már nem emlékezett rá, hol olvasta mindezt, amit most tesz. Vagy a tananyagban, vagy az űrövezeti híradó valamelyik számában, egy űrkalandregényben, szakkönyvben. A lényeg az, hogy ott pontosan leírták, mit kell tenni kupola sérülés esetén. Nem csak a Marson rendszeresítették ugyanezt a védelmi és javítási rendszert, hanem a Holdon, Merkúron és mindenütt, ahol emberek éltek ilyen mesterséges körülmények között. Közben a műanyag gömb izzani, sőt olvadni kezdett, apró, lángoló cseppek hullottak alá. Lars eloltotta a gázt, a gömböt a lyukba illesztette. Valamivel nagyobb volt, mint a lég. De a csipesz egyik laposra kiképzett titánövezetből készült végével belerögdöste a nyílásba. A kihűlő műanyag ugyan összehúzódott kissé, de kitöltötte az egész emberfejnyi lyukat. Lars elnézte egy darabig a művét, és éppen azon töprengett, hogyan lehetne ellenőrizni, jól végezte el a feladatát, mikor ismét megszólalt az iménti automata hang. A megafonok az egész városban hallhatóvá tették a gépek emberi nyelvre fordított, megnyugtató jelentését.
A belső levegő kiáramlása megszűnt. Észak-3-as körzet 14-es szelvény rendben. Nyomáscsökkenés megszűnt. Kupolavédelmi riadó véget ért. Ismétlem, a kupolavédelmi riadó véget ért.
Lars nagyot sóhajtott, megtörölte homlokát. A forró csipeszt vigyázva eltartotta magától, és visszafelé kezdett araszolni a fémródon a létra felé.
Na mit szólsz? Milyen hamar bestoppoltam a lyukat?
Don nem válaszolt. Lars elérte a létrát, kiakasztotta a felső rúdról a biztonsági öv kampóját. Lenézett. Don sehol sem látta. A fekete fiú eltűnt.
No, most már nem kell sokáig várnom,
mormolta Ariel elégedetten. Az imént fejezte be a beszélgetést azzal a rokonszenves fiatal párral. Amazok nem közölték, kicsodák és hol vannak, nem is volt idő ilyesmire. A legfontosabb, hogy a még mindig közeli vihar okozta recsegéseken keresztül is szót értettek a legfontosabb dolgot illetően. Az ismeretlenek hol találják meg Arielt?
És most fő a nyugalom,
mondta magának. Keresett egy sík helyet, megállította az elektrokocsit.
Jól van, öreg fiú, remekül elcipeltél eddig.
Mint egykor az emberek a lovaikat, úgy veregette meg a jármű burkolólapját az akkumulátorok felett. Lekászálódott, kinyújtóztatta lábait. Sétált is kicsit, de 10 perc múlva újra megrecsent a fülhallgatója.
No, most már jobban hallasz bennünket?
Sokkal jobban,
vidámodott fel Ariel.
Már alig recseg. Szóval, ahogy mondtam, 450 kilométerre kelet-délkeletre Lanitától.
Rendben van, fiú, meg fogunk találni. Legfeljebb beleterik egy kis időbe, de ne nyugtalankodj. Most mondd el érthetően, mi van a társaiddal?
Lanita kupola városban vannak ketten. Az űrhajunkat ismeretlen tettesek elrabolták, mikor leszálltunk a város mellett. Ott ragadtunk Lanitán, ami teljesen néptelen, illetve...
Újabb recsegésekkel tarkított szünet következett. Aztán az ismeretlen nő beszélt.
Hát ez elég hihetetlenül hangzik, de majd személyesen elmagyarázod. 20-30 perc múlva odaérünk.
Egy kattanás. Az ismeretlen segítőtársak kikapcsolták rádiójukat. Ariel körülnézett. A vörös kövek sűrűn borították a dombokat. A szél felfelkapta a port, megpörgette, lecsapta.
Hát ez sikerült,
gondolta a kövér kis fiú.
Hamarosan sínen leszünk mind a hárman. Megjön a segítség, szép hát a világ, még itt a Marson is.
Nyugat felé fordult, mintha megérezte volna, hogy majdnem felkiáltott.
Nocsak.
A dombok felett egy kis kutatóűrhajó közeledett. Halk dübörgést lehetett hallani, a tűzcsóva színéből látta Ariel, hogy a hajtómű teljes erővel dolgozik. Furcsálódta kissé, hogy a jármű éppen nyugat felől érkezik. Persze, valószínűleg cikcakban haladtak megmentői, hogy biztosan rátaláljanak. Ebben a fene nagy sivatagban nem olyan könnyű megtalálni egy apró kis pontot, aki most én vagyok, gondolta. Elképzelte, milyennek láthatják őt felülről. Vöröses barna háttér előtt fénylő ruhás alak, mellette az elektroautó szürke foltja. A kis űrhajó nem messze tőle ereszkedett a talajra. A fúvókák vörös fékező rakéta lángjai még nem érték el a köveket, mikor Ariel már szaladt is arra. Kisé nehézkesen, imbolyogva, de szaladt. A hajtóművet az érkezők nem kapcsolták ki teljesen, de az ajtó kinyílt. Ariel néhány ugrással ott termett, belépett. Felment a 2 kis lépcsőfokon. Félszemmel látta, hogy az ajtó azonnal becsukódik mögötte. 2 őrruhás alak állt a vezérlőpult előtt. A hajó csöpnyi volt, 3 alig fértek el az egyetlen szűk kis helyiségben. Ariel nem látta a jövevények arcát. Háttal álltak, és sisakjukat is viselték.
Nem hittem volna, hogy ilyen hamar ideérnek,
kiáltotta Ariel. Amazok nem fordultak meg, de egyikük megnyomott egy gombot. A fiú érezte, hogy gyomra leszáll. Repültek. Kezével kapott a korlát után, megkapaszkodott. Az irányzóra tévedt a tekintete. A kis űrhajó nyugat felé fordult.
Megyünk a fiúkért Lanitára,
gondolta.
De hová vesszük fel őket? Ebbe a törpe hajóba már senki sem fér be.
Szólni akart valamit, de az idegenek megfordultak. 2 férfi volt.
Magukkal beszéltem az előbb rádión?
Kérdezte a fiú zavartan és bizonytalanul, és gyanakodva. Amazok nem válaszoltak, csak nézték Arielt mozdulatlanul.
Nem hiszem, mert ott egy nő és egy férfi volt,
kiáltotta már Ariel.
Maguk kicsodák, és hova visznek?
Választ nem kapott. A fiú szíve torkában dobogott. Csak nézte a 2 szótlan, mozdulatlan férfit. Az egyiknek vörös haja, a másiknak karvaj arca volt. Don kicsit furcsán érezte magát. Tudta, hogy nem kellene az idegen után mennie. A férfit akkor pillantotta meg, mikor Lars éppen befejezte a lék eltömését. Don lennállt a kupola tövében, nézelődött. Egyszer csak a közeli keskeny mellékutcán egy férfit pillantott meg. Az illető fura fekete öltözetet viselt. Innen messziről a fiú nem is látta pontosan, inkább érezte, hogy ez az öltözet valahogy nem illik Lanitához. A széles köpeny meg-meglebbent. A férfi sietve haladt az utcán, miután kilépett az egyik házból. Don tudta, figyelmeztetnie kellene Larsot, de ha kiállt, azt az idegen is meghallja és eltűnik.
A fekete fiú ismeretlen belső kényszert érzett, hogy azonnal induljon és nyomára járjon végre egy titoknak.
Ha most megint hagyják eltűnni az egyik lényt, már úgyis közel volt az utcasarokhoz, és egyre távolodott. Don hát utána iramodott. Úgy gondolta, kilesi, hová megy a férfi, és visszajön Larsért. De az idegen nagyon gyors léptekkel haladt, és Don csak két utcával odébb érte utol. Eleinte arra gyanakodott, hogy ez is holografikus térhatású vetített kép, Amazok újabb trükkje. De egy-egy porosabb szakaszon áthaladva észrevette, hogy a sietős idegen valódi nyomokat hagy maga után. Keskeny cipője nyomait. A vetített kép nem hagy nyomokat, gondolta Don, és rákapcsolt. Már majdnem szaladt, űrcsizmája dobogott a járdán. Az idegen alig, ha nem meghallotta, mert hirtelen megtorpant, majd gyorsan a fiú felé fordult. Őszülőhajú, alacsony termetű bácsika volt. Lábikráján fehér harisnyát, combján feszülő, keskeny, szűk nadrágot viselt. Bőköpenyege minden mozdulatára meg-meglepent. Ráncokba szaladt, és kisimult. Bal keze ügyében a köpeny alatt egyenes fémtárgyat hordott, amelyben Don álmélkodva ismerte fel az eddig csak filmeken látott réges-régi kardot. Az egész ember valószerűtlenül látomásként hatott, pedig hús-vér valóság volt. Ez Don rögtön látta, és ráadásul hallotta is, mikor az illető megszólalt.
Hát te ki vagy? És miért viselsz e féle furcsa maskarát? Mint ha komédiásoktól szöktél volna. Netán önkéntelen is eltaláltam az igazat, ifjú ember.
Én viselek más, micsodát is, hiszen inkább maga néz ki, hogy is mondjam, nevetségesen.
Én rólam beszélsz így Fokhegyről, te Lator.
Mitor?
Érdeklődött Don olyan hangon, ahogy a fiúkkal szokott beszélni. Ezt a régi szót nem ismerte, ezért nem fogta fel, hogy az öreg úr most megsértette.
Inkább azt tessék elmesélni, hogyan került ide, és mit csinál itt?
Látom, edukációd igencsak hiányos, ifjú ember. Viselkedni, különösen az idősebb generáció tagjával nem tanítottak meg szülőid. Pedig a kötelező tiszteletre nyilván oktatni kezdettek vala annak idején. Anno Domini, hányban is?
Don mindebből nem sokat értett. Még egyszer próbálkozott hát.
Mondja, hogyan került ide, és mit csinál itt?
No hát... Ezt a tiszteletlenséget!
Morgolódott az öreg úr, és kardját margolázta.
Hisz én itt élek, bizony, immár 42 éve.
42 éve?
Esett le Don álla.
Őrszolgálati nyugdíjasnak tetszik lenni. Mi volt az előtt? Űrbányász, vagy meteorológiai megfigyelő?
Miket beszélsz össze-vissza? Heted, havat összehordasz.
Idegeskedett az öreg.
Ha nem tudnád, idegen, ezt a várost Birgosznak hívják. A Pekaleniai királysághoz tartozik, magam pedig a polgármester vagyok. Szerencséd, hogy messzi földről jöttél, vándor, és ez dísztelen öltözetedből is látom. Azon kívül szintúgy látom, hogy nem vagy jobb társaságbéli úriember. Ha az lennél, kardom hegyével találnád magad szemközt.
Don csak nagyot nyelt, még pislogni is elfelejtett. Aztán óriásit szusszantott, akár egy kovács fújtató. Peka, hogy is volt? Miféle királyság? És mi az, hogy polgármester? Valamilyen szolgáltató szakember lehetett? Mint a szabómester, cipészmester, asztalosmester? De mikor? és villámként vágott bele a felismerés, hogy valami csoda folytán a múltba érkezett. Hisz ez nevetséges. Fekete ruhás öreg, valahonnan a múltból kerül ide. Nem létezik, hogy itt élne Lanitán. Mit is mondott? Birgosz?
Ez itt nem Birgosz!
Rázta fejét Don határozottan.
És nem a földön van. Ez Lanita kupola város a Marson. Neked valami megzavarta az elmédet, fekete fejű ifjú,
dobbantott türelmetlenül a kisöreg.
És csak tudom, hol élek. Ő királyi felsége, Pekalánia uralkodója volt olyan kegyes, és külön okiratban nevezett ki polgármesternek. Enneki már csak nem 10 éve vagyon.
Hát most milyen év van maga szerint?
Kérdezte a fiú óvatosan.
Te csak ugyan messziről érkezhettél, idegen, amíg ezt sem tudod. Az úr 1705. esztendejét írjuk.
1705?
Don rémülten elhallgatott. Egy percig bénultan állt. Aztán megfordult, elnézett a házak felé. Lanita épületei ugyanúgy álltak, mint 1 órával ezelőtt. Mint tegnap. Vagy tegnap előtt. Nem, ez nem lehet. 2 utcával odébb a 24. század lenne, míg itt a 18.
Nézze csak a házakat!
Intett az öregnek.
A maga idejében, 1705-ben ilyeneket nem építettek.
Az öreg szemében valami villant. Jó kedv, de nem, mert komor türelmetlenséggel válaszolta.
Miféle házakról beszélsz? Korcs, idegen! Én Birgosz alacsony, rodgyantetős apró házait látom, keskeny udvarokat, fakerítéseket, csupa sár utcákat, sikátorokat. Ez Birgosz.
Szóval nem csupán más időben él, de mindent másképpen is lát.
Villandón eszébe.
Akkor viszont az a tény, hogy én továbbra is Lanita épületeit látom, arra mutat, hogy én magam viszont itt vagyok, a mikorunkban. Időjukba kerülhettem. A tér és idő egy-egy ponton érintkezik más tér és idősíkokkal. Olvastam erről valahol. Az öreg a maga Birgoszával, és én Lanitával hirtelen egymás mellé kerültünk. Vagy az is lehet, hogy az öreg nem is valódi. Mégis valamiképpen amazok egy újabb trükkével kerültem volna szembe. Meg kéne erről győződni.
Mielőtt az öreg mozdulhatott volna, Don villámgyorsan mellette termett, és karjaival erősen átölelte, megszorongatta.
Mi történt veled, Isten átka idegen? Ereszel, ne közelíts! Ki tudja, nem lakozik-e benned a pest is? Hé, rabló! Azonnal kardérre hánylak! Megtámadott egy rabló? Alabárdosok!
Az öreg teste valódi volt. Még talán fiatalabbnak is tűnt, mert erőteljes mozdulattal szabadult ki Don szorításából. A fiú kétségkívül meggyőződhetett róla, hogy húsvér emberrel áll szemben.
Hívja csak az embereit!
Nevetett Don.
Meglátjuk! Itt vannak-e ők is ebben az időjukban? Most majd kiderül, Birgosz ez, vagy Lanita?
De a kis ember kirántotta kardját. A penge megcsillant a napfényben, fenyegetően.
Csúfos halállal lakolsz, evatta! Későn bár, de megtudod, hogyan illene viselkedned a birgoszi polgármesterrel.
Don hátralépett. A karthegye 2-szer is mellébe talált. Az őruha persze megvédte. Már éppen arra készült, hogy harsány nevetésre fakadva gúnyolja ki a kisöreget, amikor... mintha sötét fátyol ereszkedett volna szeme elé. Térdében remegő gyengeséget érzett, és lerogyott. A polgármester ördögi hahotája az agyát szaggatta. Nem látott már semmit, csak érezte, hogy teste elernyed, végig nyúlik a földön. Öntudata utolsó fellobbanásakor hirtelen még szája elé húzta kézben tartott sisakját. Közel volt a mikrofon, beleszólt.
Lars, segíts!
Aztán elvesztette az eszméletét.
Itt kell lennie,
valahol itt, de ez a valahol legalább 20 négyzetkilométeres területet jelenthet.
Annak idején kioktattak bennünket ilyen esetekre is, nem? Ilyenkor zegzugos vonalban haladva, alacsonyan a terep felett, vizuális módszerekkel kell felkutatnunk az elveszett űrhajóst.
Vizuális módszerekkel, vagyis a két szemünkkel. Figyelj balra, én jobbra nézek. Ha meglátod, kiálts!
Kiáltok, ígérem!
A kis kutató űrhajó lejjebb ereszkedett, szinte a kráterfalak ormait érintve dübörgött el a vörös kősivatag felett. Shira gondolatban még egyszer kiszámította, jó helyen járnak-e. A fiú a rádión keresztül azt mondta, hogy Lanitától délkeletre 450 kilométerre van. Még egyszer ránézett a térképre. Igen, nincs kétség, ez az a hely. A nagyon részletes térképlapon még a kisebb kráterek is pontosan láthatók. Mesterséges holdakról fotózták le őket.
Ott van!
Kiáltotta Gilda. A képernyőn furcsa négyszögletű tár tűnt fel. A lány ráirányította a keresőt, Shira pedig begyújtotta a fékező rakétákat. Az űrhajó olyan hirtelen vesztett sebességéből, hogy a két ember majdnem a falnak repült.
Jó, elég közel vagyunk. Sehol sem látom a fiút.
Vigyázz! Ereszkedünk!
Shira arcára apró ráncot vésett a feszültség. 26 éves geológus volt, tavaly előtt végezte el az egyetemet. Két hónapja dolgozott a Marson.
Tedd ki a teleszkópokat!
Gilda lehúzta a megfelelő kart. Kissé beharapta piros alsó ajkát. Soha nem vett még részt mentő expedícióban. Csillagász lévén kis kutató űrhajókon is ritkán repült eddig. Egyszer a Holdon, kétszer a Marson, legutóbb a déli sark vidékére kellett mennie, egy napfogyatkozást megfigyelni.
Len vagyunk! Vigyázz! Elszívom a levegőt! Vedd fel a sisakod!
Néhány perc múlva kiléptek a bolygó felszínére.
Furcsa! Már itt kéne lennie! Messziről is látható volt az űrhajónk, nem?
Próbáljuk meg rádión hívni!
De hiába rádióztak, válasz nem érkezett az éterből. Gilda közben megpillantotta a fentről is látott négyszögletes tárgyat.
Nézd! Egy elektromos targonca féle!
Siessünk oda! Hát, ha a fiúnak elfogyott az oxigénje, vagy baleset érte!
Rohantak a köveken át, de az elektrokocsi üresen állt. A környéken nem láttak senkit.
Életemben nem tapasztaltam ilyen furcsa dolgot!
Morfondírozott Shira, és figyelmesen szemlélte a környéket.
A kocsi elektromotorja még meleg,
állapította meg Gilda.
A fiú a rádióban nem hazudott. Ez a pont 450 kilométerre van Lanitától, és ő tényleg innen beszélt, itt a kocsija. Nem zuhanhatott szakadékba?
Remélem nem.
Shira tovább nézegetett körbe-körbe, és... No igen, észrevett valamit.
Gyere!
Ragadta meg a lány karját.
Figyelj! Úgy 100 méterre tőlünk keletre, ott ni! Látod a talajon azt a sötét foltot?
Nem látok semmit.
Nem baj. Én látom, mert geológus szemem van, és megtanítottak rá, hogy vegyük észre a környezettől eltérő színű kőzeteket.
Közelebb mentek.
Most sem látod?
De igen. Kör alakú folt, mintha ezek a kövek itt más anyagból lennének,
vélte Gilda.
Pedig ezek ugyanolyan kövek, szívem, mint itt mellettük a többiek. De miért csak meg a hőmérsékletüket?
Gilda legugolt, az űrruhája ujjába épített hőérzékelő szonda végét a kövekhez érintette. A parányi ablakocskán zöldes folyadék kristályszámok villantak fel.
Na hát! 610 fok! Egészen forrók lehetnek!
Igen!
Shira valahová a messzeségbe nézett. Az eget kémlelte.
Nem akarlak megijeszteni, Gilda, de ezt a foltot egy kisméretű űrhajó kicsapó lángcsóvája okozta.
Azt akarod mondani, hogy...
Pontosan azt. A hőmérsékletből ítélve Ez a hajó alig 20 perccel előttünk járhatott itt.
Akkor jó, örült Gilda. A fiút megmentett egy másik mentőexpedíció. Nyilván azok is hallották a segélykéréseket, és hamarabb értek ide, mint mi.
De a fiú ránk várt. Más nem jelentkezett a hívására,
mondta komolyan Sirá. És az űrsisak védőlemezén keresztül ismét menyasszonya szemébe nézett.
Ha érte jött volna egy másik űrhajó, nyilván értesítettek volna bennünket, ne fáradjunk hiába. A rádiónk egész idő alatt rá volt hangolva az ő hullámhosszára.
Te Sirá, te valami gyanítasz. Tudod, hogy a detektívek ideje régen lejárt?
Ne neves ki, de komolyan aggódom. Itt valami nincs rendben. A fiú lényegében nyomtalanul eltűnt.
Ne túlozz!
Hát akkor tessék, szólítsd ide. Fogadom, nem válaszol a rádióhívásra. Most nincs itt, pedig ide hívott minket. Velünk közölte rádión a pontos koordinátákat. És emlékszel, mit mondott előtte? Valamilyen rablást emlegetett, hogy valahol elvitték az űrhajójukat, és társaival együtt Lanitán a lakatlan kupolavárosban rekedtek.
Lanitán, igazad van, ezt mondta. Hát akkor csak egyet tehetünk, Sirá.
Gilda hangja is megkomolyodott, most már nem tréfálkozott.
Oda kell repülnünk. A helyszínen meggyőződünk róla, mi az igazság.
Ezt a választ vártam tőled,
válaszolta Sirá, és fél karral magához ölelte a lányt.
Gyere vissza a hajóba! Indulunk! Irány, Lanita!
Térj már magadhoz, fiú!
Donnak úgy tűnt, nagyon súlyosak a szempillái. Csak a harmadik próbálkozása sikerült felemelni őket. Először a kupolát pillantotta meg, mert a hátán feküdt.
Szóval, itt vagyok, Lanitán,
gondolta örömmel, de eszébe jutott az egész eset, és ismét elfogta a nyugtalanság. Mi történt vele? Arra emlékszik csupán, hogy mikor a furcsa öregember megérintette ódivatú kardjával, émeigő érzése támadt, térdei ellágyultak, és lilás színbe borult a világ, mielőtt
ülj fel!
A homályból Lars arca bontakozott ki. A fiú Don egészségügyi műszereit figyelte, a fekete fiú űrruhája mellén.
Nem történt semmi bajod, csak elvesztetted az eszméletedet.
Alig, ha nem!
Don felült, körülnézett. Kezdte jobban érezni magát. A világ visszanyerte igazi színeit, testéből pedig eltűnt a furcsa szorongás. Kétszer mélyen belélegezte a levegőt.
No!
Lars felállt, a kezét nyújtotta. Don feltápászkodott, elmúlt a lába remegése, lassan minden olyan lett, mint volt.
Hogyan találtál rám?
Lejöttem a kupoláról, és kerestelek. A sisak rádiójában egyszer csak meghallottam a hangodat. Segíts! Tudtam, nem lehetsz még messze. Néhány perce mentél csak el. Kimentem arra a kis térre, ahová ezek az utcák nyílnak. Körbeszaladtam, és benéztem mindegyikbe. Az egyikben megláttalak, nagyon feltűnő az őrruha színe.
És mondd, egyedül voltam?
Lásnak már-már ajkán volt egy gúnyos kérdés, de barátja szemébe pillantva inkább azt mondta.
Miért jöttél el onnan?
Don szaggatott mondatokkal mesélte el a történteket.
Tudod, a végén már majdnem elhittem magam is, hogy egy másik időbe tévedtem. Az öreg a ruhájával, a beszédével teljesen belém szugerálta.
De ki volt az?
Lars kérdése ostorként vágott végig rajtuk. Némán álltak, nézték egymást, a legkülönbözőbb válaszok születtek agyukban, de ki sem mondták őket. Aztán Lars megfogta Don karját.
Gyere! Rendbe kell hoznom a dolgokat a lég körül. Szerteszét hagytam a szerszámokat.
Lassan ballagtak vissza a kupola széléhez. Don elhozta a vörös zsákot, segített összeszedni a szerszámokat. Mikor visszaakasztották helyére a zsákot, a fekete fiú még mindig tépelődött.
De ki lehetett az a férfi?
Lehet, hogy nem is létezett,
vigasztalta Lars.
Ügyesen odavetítették eléd.
Don nem akart vitatkozni. Inkább a gyomrából érkező jelzésekre kezdett figyelni.
Ide figyelj, Lars! Én éhes vagyok!
Egetrengető bejelentés,
mosolygott Lars.
Látom, már jobban vagy. Az éhség ennek csalhatatlan jele. Gyere, elmegyünk haza. Megnézzük, maradt-e még űrhajós keksz.
Jól bemérted a koordinátáikat?
Kérdezte az egyik.
Igen, nincs kétség,
felelte a másik.
Pontosan erre felé repülnek, ide jönnek. Mit tegyünk?
Egyelőre várjunk. Lehet, hogy meggondolják magukat, mielőtt...
Lehet. És ha nem?
Beengedjük őket, de gondunk lesz rájuk. Repülnek?
Nyíl egyenesen közelednek felénk. Már csak egy dobozzal van.
Nem baj, elfelezzük.
Don órájára nézett.
Ariel már túl lehet a 600. kilométeren. Hamarosan megjön a segítség, és nem lesz szükségünk több patkányszagú űrhajós kekszre.
Don szemrehányóan pillantott a szoba sarkába. A padlón ártatlan tekintettel üldögélt Hieronymus. Bajuszkái megcsillantak a belső fényben. Lars gondterhelten nézte a kezében tartott keksz darabot. Mi lehet Ariellel? Nem akart erről Donnal beszélni, feleslegesen izgatni a fekete fiút. De lelki szemei előtt, sziklarésekbe zuhanva, szakadékok mélyén látta Arielt. Meredek kráterszéleken összetörve az elektroautót, élettelenül barátjukat. Megrázkódott. Nem. Jobb ilyesmire nem is gondolni. Remélni kell. Remélni, hogy Ariel eljutott már elég messzire, és talál is segítséget, mielőtt elfogyna az oxigénje.
Ide figyelj, te!
Kiáltotta Don. Lásd, csodálkozva kapta fel a fejét. Ő hozzászólna Don ilyen hangon? De nem. A hórihorgas fiú Hieronymusnak beszélt.
Igazán hozhatnál még egy kis kekszet? Valahol itt a pincékben több rejtett élelmiszerraktár is van. Te kis szörmókus!
Hagyd békén! Nekik sincs elég!
Legyintett Lars nagyvonalúan.
A javát már biztos eldugták, vagy felfalták ők maguk. Ki tudja, hány ezren vannak.
Szapora népség!
Morogta Don.
A statisztikusok rémei!
Hieronymus lassan felállt, és méltóság teljesen az ajtóhoz oldalgott. A küszöbről visszanézett, majd eltűnt.
Te! Ha ez most megértette, amit mondtam, és rögtön ide ráncigálnak egy doboz kekszet, akkor én...
Akkor te is, meg én is nagyot nézünk majd,
felelte Lars.
De különösebben az sem rázna már meg. Semmin sem csodálkoznék már. Lanita a legfurcsább város, ahol valaha jártam.
Lanita elátkozott város,
mormolta mély meggyőződéssel Don.
Akkor is az, ha az összes oktatógép, űrfilm, lexikon és bármi más is állítja, hogy nincsenek elátkozott helyek. Hallottál űrhajókról, amelyek mindig szerencsétlenséget hoztak a legénységükre? Vagy azokról, amelyek nyomtalanul eltűntek a távoli űrben?
A naprendszerben is sok még az ismeretlen tényező,
ellenkezett erőtlenül Lars. De barátja elsöprő komor lelkesedéssel folytatta.
És az elátkozott pontok? A koordinátáikat is olvastam valahol egy újságban. Ha azokat az erővonalakat átszeli egy hajó, nyomtalanul eltűnik, mert ott rés van a tér időegységén, és azok a hajók egyetlen másodperc alatt egyszerűen átkerülnek egy másik tér időbe.
Összekevered az erővonalakat és a koordinátákat,
legyintett Lars, és fülelni kezdett. A lépcső felől halk nesz hallatszott. Don még mondta volna tovább a magáét, de Lars figyelmeztetően emelte felmutató ujját. Don megadóan suttogta.
Én ugyan még semmit sem hallok, de amint volt szerencsém említeni az előbb, nem csodálkozom már, bármi lesz is. Valaminek lennie kell, hiszen már legalább egy teljes órája nem
nem történt semmi ezen az elátkozott helyen. Nyugalom, hallgass!
Hallgatóztak. A lépcső felől furcsa zaj hallatszott. Törmelék csusszant, vakolatdarabok zuhantak alá. A két fiú csendben felpattant, felkapták űrsisakjukat, és az ajtóhoz lopakodtak. Don önmagára mutatva feltartotta egy ujját, aztán Lars felé kettőt mutatott.
Menj elsőnek! Intett barátja.
A fekete fiú mély lélegzetet vett.
Ha a kardos öreg úr áll a lépcsőn, úgy ráijesztek, de úgy!
És kiugrott. Lars azonnal követte. A lépcsőház tere volt patkányokkal. Legalább 100 állat futkosott apró lábain a lépcsőkön, szörtelen farkukat feltartva. Többen az ablakpárkányokra is felugrottak. Valami felidegesíthette őket, mert egyetlen pillanatra sem álltak meg. Szüntelen mozgásuk elkápráztatta a szemet.
– Ezeket mi lelte?
– kiáltotta Don.
– Megsértetted Hieronymust, és most bosszút állnak – mondta Lars, de csak félig tréfásan.
Már ő is megértette, hogy Lanitán minden lehetséges. Még az is, hogy a patkányok értik az emberi szót, hisz itt a patkányok sem közönséges állatok. Néhány patkány a lábuk között futott el. Don kissé undorodva lépkedett le a lépcsőn. Az állatok kitértek előle. Lars gyorsan követte. A földszinti kidőlt ajtó mellett megint berohant egy csomó patkány.
Te! Ezek menekülnek valami elől!
Csapott homlokára Lars.
Nézd a szemüket! Milyen rémültek!
Még a szemükbe is nézzek!
Méltatlankodott Don, de azért odafigyelt kissé.
Pedig a patkányok aztán igazán nem félnek senkitől!
Kimentek az utcára. Még néhány állat szaladt el a lábuk mellett. Mindegyik a kistér felől rohant. A fiúk megálltak az úttest közepén, a tér felé néztek, de semmit sem láttak. A patkányok nem csak az ő házukba menekültek, minden kapuaj, lépcső megtelt velük. Lehet, hogy Hieronymus is köztük volt, de a fiúk erre most nem figyeltek. Beállt a marsi délután. A nap oldalról tűzött a homályos kupolán át. Az utca házainak egyik fele árnyékban, a másik aranysárga fényben úszott.
Hallod?
Hallom.
Furcsa. Semmihez sem hasonlítható zaj közeledett, mintha ezer apró fémseprű súrolná az aszfaltot, vagy golyókkal teli hordókat gúrítana valaki a közelben. Csak álltak és várták az újabb csapást. A kis űrhajó nem a lanitai űrrepülőtéren szállt le, áthúzott a kupola felett, és az ellenkező irányból közelítve a másik oldalon ereszkedett alá. Ariel már fél órája hallgatott. Mivel a két férfi nem szólt hozzá, és a kérdéseire sem válaszolt, megmakacsolta magát. A képernyőkön figyelte a külvilágot. A fejében lázas gyorsasággal kergették egymást a gondolatok. Kik lehetnek ezek a férfiak? Emberek egyáltalán? Vagy robotok? Hiszen olyan különösek, alig mozdulnak, szavuk sincs. Mi a céljuk? Mit akarnak vele csinálni? Miféle űrhajó ez, és miért jöttek vissza a kupola városba? Tömérdek érthetetlen, furcsa dolog történt már az elmúlt napokban is. De most úgy tűnt Arielnek, ezek a mai események betetőzik a dolgokat.
Csak szabaduljak ki innen, majd megmutatjuk nekik!
Nem volt ideje tovább töprengeni. A kis űrhajó döccenbe ért talajt. A képernyők vakon, szürkén csillantak. A műszerek lámpái kialudtak. Ariel érezte, hogy lába alatt megrázkódik a lépcső. Kinyílt az ajtó. Az egyik férfi intett. Kifelé. Ariel leugrott, az idegenek követték. A fiú csodálkozva nézett körül. Kör alakú, talán 30 méter átmérőjű betonteknőben álltak. A kis űrhajó szinte eltűnt a teknőben. Kívülről biztosan nem is látni a vörös sziklák kövek közt.
Rejtett támaszpontjuk van itt,
gondolta Ariel. A teknő egyhelyütt, sötét alagútba torkollott. A férfiak arra tartottak. Két oldalt közrefogták Arielt, kísérték, mint egy foglyot. A fiú hátra sandított. Ha Don és Lars tudnák, hogy a kupolától alig 100 méterre északnyugatra áll egy menetkész űrhajó, melyel örökre elhagyhatnák ezt az átkozott helyet. A betonalagút keskeny volt. Libasorban haladtak. Fejük felett egy-egy halványfényű lámpa villant fel, majd amint áthaladtak alatta, kialudt.
Primitív fotocellás automatika,
gondolta Ariel, és lebigyeztette ajkát.
Úgy is megszököm, amint lehet,
tette hozzá fogadkozva. Jó ideig mentek a félhomályban. Már régen a város alatt lehettek. A férfiak most sem szóltak. A betonfalak vízhangozták lépteiket. Aztán a sötétből hirtelen fémkapu nőtt ki előttük. Lassan, nagyon lassan húzódott félre. Beléptek a kis kamrába. Az ajtó becsukódott mögöttük.
No, zsilibben vagyunk. Kíváncsi vagyok, mi lesz ezután?
Ajtó nyílott, a sötétből fénysugár tört elő. A férfiak kimentek, egyikük türelmetlenül intett Arielnek. Halványzöld műanyag padlón álltak sokszögletű teremben. Egyetlen bútordarab vagy műszer sem látszott sehol. A férfiak levették sisakjukat. Ariel is követte őket. Közben hátra nézett, ki lehet-e belülről nyitni a zsilipet. De az ajtó melletti falon nem látott kapcsolókat. No persze, távirányítással működik. Vajon kik irányítják és hogyan? Mire megfordult, a férfiak eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket. Tanástalanul áldogált egy ideig, aztán körbejárt a falak mentén. Több ajtót látott, de egyik sem nyílott ki közelettére. Amazok nyilván leblokkolták az automata szerkezeteket. Nem tudta, hány perc telt el. Már éppen le akart ülni a padlóra, ólomként ömlött el testében a fáradtság, mikor gyors surranással elhúzódott az egyik ajtó. A fiú azonnal odament. Zöldes félhomályt látott, tekintetével hiába próbálta áthatolni. Óvatosan lépte át a küszöböt. Nem lepte meg, hogy az ajtó azonnal becsukódott mögötte. A fény elhomályosult, egy percre csak nem teljesen eltűnt. Ariel szeme megszokta a sötétséget. Inkább érezte, mint látta, hogy jókor a szobában van. Ott a sarokban, mintha mozdulna egy fekete folt. Ariel visszafojtott lélegzettel várt. Aztán hirtelen vakítóan csapott fel a fehéres-sárga fényözön. A fiú majdnem felkiáltott meglepetésében. A sarokban egy csodaszép fiatal nő állt. Gilda és Shira űrhajója az automata leszállás irányító rádiójeleit követve ért betont a kupolaváros rakétaterén. A férfi rádió összeköttetést próbál teremteni az esetleg ott tartózkodó emberekkel. Bár több hullámhosszon próbálkozott, választ nem kapott.
Hagyd abba!
Tanácsolta Gilda.
A fiú elég szűkszavúan és zavarosan mesélt el a történteket, de annyi kiderült belőle, hogy valahol itt a városban van még két barátja, akik állítólag bajban vannak. Hogy miről van szó, azt csak odabent tudhatjuk meg.
Tehát hagyjuk itt a hajót, és menjünk be a kupola alá?
Shira töprengve nézett Lanita felé. 200 méterre tőlük, innen is látták, ásított a zsiliprendszer kapunyílása.
A fiú valami olyasmit mesélt, hogy ismeretlen tettesek elvitték az űrhajójukat, és azért rekedtek itt. A szabályzat különben is tiltja, hogy az egész személyzet egyszerre hagyja el a hajót.
Ez talán nem vonatkozik ilyen kis kutatóhajókra, mint a miénk,
mondta Gilda.
Hiszen az előbb a sivatagban mi is mindketten a hajón kívül bókláztunk.
Ezzel elvágta a férfi töprengését.
Mégsem dőlt össze a galaktika, igaz? Ne félj, nem járunk úgy, mint a gyerekek. Tegnap mesélted, hogy a legújabb típusú kutatóűrhajókból kaptak a geológusok, és azokban van biztonsági zár az indító szerkezeten, nem?
Igazad van.
Shira megkönnyebbült. Kulcsával kinyitotta a szerelvényfal egyik apró ajtaját. Bekapcsolta a kis szerkezetet. Most már nyugodtan elhagyhatták hajójukat. Ha távollétükben idegen próbálná elindítani, a szerkezet átkapcsol a rádióadóra, és vészjelzés sorozatot indít be, a hajtómű elektromos gyújtását pedig leblokkolja. Átsétáltak a hatalmas nyílt betonmezőn. Valahol a fejük felett halványan ragyogtak a csillagok. Sötétedett.
Hamarosan beesteredik, mondta Gilda.
No, addig azért van még néhány óra,
felelte Sirá, és meggyorsította lépteit. Rövidesen a zsilip kapuhoz értek. Sirá megnyomta a falba épített gombot. Aztán ősisakját a fémajtóhoz nyomva hallgatózott.
Hallom, hogy megindult a légszivattyú,
mondta megkönnyebbülten. Még egy perc, és beléptek a sötét, üres helyiségbe. Az ajtó bezárult. Érezték, hogy a betonpadló alatt dübörögnek a gépek. Éltető levegőkeverékkel telt meg a kamra.
Fél perc, és a kupolavárosban leszünk,
suttogta Gilda. De lehet, hogy ösztönei valamilyen veszélyre figyelmeztették, mert megfogta vőlegénye karját. Sirá az űrruhán át is érezte, hogy Gilda egész testében remeg az izgalomtól. Az ajtó feltárult, és ők beléptek Lanita kupolája alá.
Futásra készen,
mondta Don.
Igazad van, lehet mi is úgy elrohanunk mindjárt, mint a patkányok,
sandított körül Lars. Feszülten vártak. A különös hang közeledett. Aztán az egyik sarki ház mögül fekete vonal bukkant elő. A talajon közeledett, szétterjedt az utca egész szélességében. Nem is vonal volt, csak az első pillanatban tetszett annak. Az aszfalt felett talán 10 centiméterre kiemelkedő sötét valami.
Mi a fene ez?
Nézett nagyot Don, de valahogy nem volt kedve tréfálni. Lars felágaskodott, úgy figyelte a közeledő valamit.
Apró fekete foltok,
mondta. Az áramlat nem szakadt meg. A tér felől csak úgy folydogált tovább. Még néhány másodperc és...
Te! Ezek rákok!
Rákok? Tényleg úgy néznek ki?
A valóságban még sose láttam rákot.
Ezer és ezer darab. Egész hadsereg.
Többen vannak, mint a patkányok.
Mint egy végszóra, több ilyet patkány rohant el mellettük. Az emberekre már ügyet sem vetettek. Felrohantak a lépcsőn. Lars elgondolkozva pillantott utánuk.
Ezek nem először élhetnek át ilyesmit. Nézd, mind felszalad a magasabban fekvő helyiségekbe. Úgy látszik, a rákok oda nem tudnak felmenni.
Vagy csak azt remélik a patkányok.
Don felkapott egy kavicsot. Eldobta. Az első sorban közeledő állatot találta el. Fémes csengést hallottak.
Kerény páncéljuk lehet,
vélte nyugtalanul a hórihorgas fekete fiú.
Ne dobálj! Ne dobálj!
Suttogta Lars idegesen. Kiszáradt a szája, nagyon izgatott lett.
Don, szörnyű gyanúm van! Ezeknek fémből lehet a páncéjuk!
Nem volt idő tovább társalogni. Lehet, hogy Don már nem is hallotta barátja szavait. A rák folyam alig 10 méterre volt tőlük. Ezer és ezer állat közeledett álhatatosan, megállás nélkül. Már tele volt velük az egész utca, de a rák tömeg végét nem lehetett látni. Nem is volt vége tán.
Meneküljünk!
Végig szaladtak az utcán. Liegbe értek ki a másik térre, a szökőkút romjaihoz. Itt megálltak. De állandóan hallották a rákok tízezernyi apró lába keltette fura söprögető neszt.
Utánunk jönnek,
mondta Lars.
Azt a metángázos mocsári buborékját,
káromkodott Don.
Még csak ez hiányzott. Túl egyoldalú Lanitán az állatvilág. Patkányok és rákok. Láttad a farkukat? Olyan kis vékony, fekete és feláll, mint egy antenna. Mi a fene ütheted beléjük? És hol bujkáltak eddig? Honnan kerültek ide? Csudamúr is férgek érdegélnek itt a kupola alatt, mondhatom. A végén kiderül, hogy Hieronymus köztük a legrokon szembesebb.
Lars megint az órájára nézett.
Ariel megtett már legalább 700 kilométert. Késő délután van. Lehet, hogy már útban van a felmentő sereg.
Egyelőre egy másik sereget látok,
felelte Don, és a rákok felé intett. A rákok felbukkantak a tér szélén. Mint az előbb a kis utcában, úgy most is zárt sorokban haladtak. Lars füléhez emelte sisakját, mielőtt övére akasztotta volna. A fülhallgatóból erős zúgást és különös apró sipolásokat lehetett hallani.
Gyerünk tovább!
Sürgette Don. A tér túlsó szélén visszanéztek. Csodálkozva tapasztalták, hogy a rákok nem vonulnak utánuk. A fekete folyó szétömlött a téren. A rákok csoportokba verődtek. Innen is látták, hogy az állatok szétoszlottak a téren, ide-oda járkáltak. Elég gyorsan mozogtak.
Némelyik úgy fest, mintha keresne valamit.
Mások viszont nyugodtan állnak egy helyben. Mozdulatlanok. Alig, ha nem várnak valamire.
A kis utcából nem jött több állat. A rák folyam véget ért. Lars úgy gondolta, 4-5 ezer ilyen lény nyüzsöghet a téren.
Gyanús ez az egész dolog,
kezdte óvatosan töprengve. De Don közbevágott.
Mi benne a gyanús? Majd, hogy nem természetes ez, barátom. Megérkezett a menetrendszerű sorscsapás, csupán erről van szó. Amazok megint ránk ültek valamilyen férgeket. Fekete rákok sáskajárása.
A kis tenyérnyi állatok sűrögtek, forogtak, aztán egyszer csak olyasmi történt, amitől Donnak is elállt a lélegzete. A kupola nyugati oldalán még átsütött a nap, de fénye már szort volt, gyengülő. A többi irányban meghosszabbodtak az árnyékok. Félhomályos szürkeség lopózott elő. Ebben a furcsa megvilágításban még valószerűtlenebbnek tetszett, amit láttak. A kis rákok apró tüzeket gyújtottak.